Na, történelem végén, de hol leszel? Nem tudom, ez egy fura, ez a cím, egy előadás. Nem tudom. De nem csak én, vagy keresztények beszélünk erről a témáról. Nagyon sok ilyen apokaliptik gondolatok vannak, ugye ez éppen London, nem tudom, hogy London mikor fog így kinézni, ugye, de majd egyszer a világ vége lesz, és nagyon sok film ilyen apokaliptika elképzelése van, ugye, tehát London így fog kinézni, esetleg Washington DC így fog kinézni, nem tudom, hogy ez Los Angeles, ez milyen város, volt egy ilyen kép St. Louisról, éppen az én otthonomról, keresem egy budapesti kép, hogy az hogy fog kinézni, de nagyon sok film, nagyon sok ember így gondolkozik, hogy a vége közeledik, mintha egyre többen beszélnek róla, és milyen elképzelése van, hogy hát úgy néz ki ez a folyamat, hogy ott fog kicsúcsosodni, hogy vége lesz az egésznek. Most is van egy film táblát, amit láttam tegnap a kocsiban, valamint az utolsó hajó, vagy ilyesmit, láttatok ezt a témát, hogy egy vírus. Ez egy sorozat? Oké, nem tudom, nem nézek sorozatokat. De ez is ilyen, van egy vírus, itt van egy hajó, és át tudom képzelni, hogy mindenki el fog pusztulni a világban, kivéve azok az emberek, aki a hajón van, ugye? Nagyon izgalmas lehet. De vannak, aki azt mondják, hogy kicsit másképpen látjuk a történelmet, nem tudom, ismeritek ezt a filmet, de volt egy nagyon híres énekben, The Circle of Life, Elton John írta, és énekelte. Miről szól The Circle of Life? Ugye, keep calm, it's the circle of life. Nem kell megijedni, hanem a történelem ciklikus, nem lineáris, de nincs egy kezdet és vég, hanem a történelemben megismétlődnek a dolgok. It's the circle of life. Ez a keleti vallás. A benyomásért. Teljesen másképpen látják a történelmet. Miről szól a történelem? Hogy azért nem kell megijedni, azért nem megnyugodni, mert hát lehet, hogy elpusztul ez a világ, de majd újra megismétlődnek a dolgok. Biztos hallottátok erről a keleti gondolkodásról. Ennyire népszerű ez a keleti gondolkodás. De a kereszténységnek kifejezetten van egy más olvasat az egész történelemről. Előre kérek bocsánatot, hogy nekem nem tudtam valaki ezt fordulni, hogy lektoráljon ezt a PPT-hez. Saját kis magyarságommal írtam ezt, szóval bocsánat kérek előre. És azért is próbáltam sok képeket használni, és a Bibliát idéztem, hogy nekem nem kellett írni semmit. És azért is idéztem a Bibliát, hogy tudjátok, hogy tényleg nem én kreálok, elképzelem, hanem szeretnék bemutatni, hogy a Biblia mit tanít erről nagyon fontos témáról. A Biblia úgy tekint a történelemről, hogy valójában volt egy kezdet az egésznek, ugye? Isten megteremtette ezt a világot, megteremtette Ádámot és Évát, és onnantól kezdve elindult a történelem, ahogy mi értjük ezt. Ádám és Éva bűnben esett. Ez egy fontos dolog, mert ahogyan mi látjuk ezt a világot, egyszerre gyönyörű, fantasztikus ez a világ. Ez egyszer az Isten paradicsom volt, de a bűneset óta nagyon nagy baj, nagyon sok baj van. Itt látjuk a szenvedés, a betegségek, háborútól kezdve. Tehát elromlott az eredeti jó. És mi mind a kettő látjuk ebben a világban. És a történelem folytatódik, hogy Isten kiválasztott egy népet, egy embert, Ábrám, és abból lett egy nép. És a Biblia leírja, hogy Isten a történelemben folyamatosan beavatkozik. És látjuk egy képet Mózesről, tudjuk, hogy ott rengeteg csodát tett Isten, hogy megváltja az ő népét, 400 év fogság Egyiptom, az egyiptomiaktól. Isten csodálatosan beavatkozott és megmentette az ő népét, mert neki terve volt, hogy vigye őket az ígéret földjében. Tehát folyamatosan azt olvasjuk a Bibliában, hogy Isten beavatkozik, sőt, nem csak beavatkozik, hanem ő irányítja. Ő uralkodik a történelem fölött. Nagyon fontos. A Biblia úgy beszél Istenről, hogy ő a forgatókönyvíró a történelemnek. És ez szépen jön ki az angol nyelvben. His story. History. Ahogy egyértelmű vált az angol száz kultúrákban, hogy az egész történelem arról szól, mintha Isten leírja. Ő írja a forgatókönyvet. Csak a múlt, a jelen és a jövő. Volt egy kezdete a történelemnek, és lesz egy végkicser is. Valóban megy, azért mondjuk, hogy lineáris. Kezdete van és vége. Jézus azt mondja, én vagyok az alfa és az omega. A kezdet és a vége. Tudom, hogy mit csinálok a történelemben. Tehát Isten ő irányítja, és az egész történelem mégis miről szól? Ez egész sztori, ez egész történelem Jézus Krisztusra kicsúcsosodik. Megjött a hős, ugye? Megérkezett a megváltó. De úgy megérkezett a hős, úgyhogy ő feláldozta magát. És így váltotta meg az embert. Hogy ő feláldozta magát a mi bűneinkért. Az egész Biblia történet mondhatnánk, hogy ott kicsúcsosodik, hogy Jézus Krisztus eljött a világba, és legyőzte a bűnt az ő halálával. Így tudott minket megmenteni. És aki hisz ő benne, az üdvözöl. Erről szól az egész Biblia, a Biblia így kicsúcsosodik, de még jobban kicsúcsosodik, ez még nem a csúcspont, hol van a csúcspont történelmnek. Az megtörtént 3 nap múlva, amikor ő feltámadt a halálból. Ugye? Az a csúcspont, amikor Krisztus az ő engesztelő áldozatával nem csak legyőzte a bűnt, hanem az ő feltámadásával legyőzte a halált. Ott csúcsosodott ki az egész történelem. Ez volt a legfontosabb esemény az egész történelemben. Csak mit mondhatunk azóta? Hogy mi történt azóta? A Biblia beszél a Bibliáról, vagy az egész történelemről, hogy azóta mi az utolsó napokban élünk. Apcsal 2.17 mondja, ezt sok-sok igevers lenne idehozni, de az utolsó napokban így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra, és profétálnak fiaitok és leányaitok. Apcsal 2.17, Péter mondja ezt, amikor nagy tömeg előtt beszél, és ő idézi a Jóel könyvét, és Péter azt akarja mondani, hogy most, amit a proféták az Ószövetségben profétáltak, hogy majd jönni fog az utolsó nap, az utolsó napok, Péter azt mondja, megérkezik. Most mi az utolsó napokat élünk át. Tehát ez a történelemnek lecsengése. Ez a történelemnek a végét, amit mi élünk. Kicsúcsosodott a történelem, mint egy film, ott volt a fordulópont, és a fordulópont egy történet mindig a 80-90%-án történik, amikor a főszereplő megváltozik. Megtörtént a fordulópont, Jézus Krisztus megváltott minket, és azóta ilyen lecsengés van a történet. Én így rakom össze, ez csak az én saját fejemből veszem. Vagy nem igazán, a Biblia szerint, de hogyan értelmezem ezt. Ádámtól Noéig, nem tudjuk, hogy hány évig tartott, de azt tudjuk, hogy ez 10 generáció. 10 generáció volt. Noétól Ábrahámig, az is 10 generáció volt. Ábrahámtól Dávidig az 1000 év. Dávid élt 1000 év Krisztus előtt. És Jézus Krisztus óta 2000 év. Ha összeálljunk ezt, hány év ez? Ez 6000 év. 6000 év, ha látjuk ezeket a 10 generációt, úgy számolnánk, mint 1000 év. Ami nagyon izgat engem, 2030-ban kb. 2036, 2033, nem tudjuk, de akkor fogunk megünnepelni a kereszténységnek a 2000 év fordulója, ugye? 2033-ban kb. Krisztus ment a Golgotai keresztre. Mi, a mi generációnk fogunk átélni a 2000 év forduló annak. Mi fogunk ünnepelni, hogy Krisztus 2000 év ezelőtt feláldozta magát. És akkor utána beindult a kereszténység. Fantasztikus belegondolni, hogy a mi generáció mi ezt el fogunk élni. Én hiszem, hogy a dolgok fognak, az események fognak felgyorsulni. Mikor lesz az utolsó nap a történelemnek? De nem csak az utolsó napokban élünk, hanem lesz egy utolsó nap. Mit mond a Bibliára? Első teszem, hogy így mondja. Az időpontokról és az alkalmakról pedig nem szükséges írnom nektek, testvéreim, mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Amikor azt mondják, békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint a fájdalom a várandos asszonyra. És nem fognak menekülni, ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben. Hogy azon a tolvajként lephetne meg titeket. Tehát Pál mit mond? Az egyik kezén úgy fog megérkezni az utolsó nap, tolvajként, mindenki meg fog lepődni, de mégsem teljesen fogunk meglepődni. Hogy fog megérkezni az utolsó nap? Mint egy várandos asszonynak a fájdalmai. Milyenek a várandos asszonynak a fájdalmai? Én tudom. Ott láttam! Ugye? Robi, 7 percenként jön. Oké, csak nyugi. 6 percenként jön, 5 percenként jön. Egyre fáj, egyre nagyobb a fájdalom. Oké, mindjárt lesz 3 percenként. Ugye, Juri, ez így van, jól mondom? Tehát, értetek? Ez szerintem a legjobb Biblia kép. Jézus óta az utolsó napokban élünk, és a jelek, most nem fogom itt felsorolni, egy másik előadáson csináltuk ezt, a jelek egyre nehezebb, súlyosabb, fájdalmasabb lesznek, és a keresztények mi fogunk ezt látni, tudni, és azt tudunk összeállítani, hogy hamarosan itt lesz a vége. Tehát a történelem során mindig vannak egy jelek, csak felgyorsulnak az események. Egyre fájósabb az események. És Pál azt mondja, ez nem lepje meg titeket teljesen. Én így látom a történelmet. Az Isten akarja adni nekünk egy jeleket. Készüljétek fel! Tudjátok, hogy mi történik körülöttek. Soha nem mondjuk ki egy dátumot, de tudjuk, hogy miért nem megy ki ez az egész. Olvassuk el a Bibliát, nézzük meg! Mi a főjel, hogy közeledik az utolsó nap? Ez az én kedvenc Biblia példázatom erre, hogy közeledik a vég. Tudjátok el, a búz és a konkord példázatot. Más példázatot is mondok nekik, hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántóföldjébe. De amikor az emberek aludtak, eljött az ellenség, konkord vetett a búza közé és elment. Jézus elkezdi ezt a példázatot tanítani neki, hogy milyen az Isten országa, és milyen lesz a vége az Isten országának. Jó? Van a búza, és van a konkoly. A búza, ami a tulajdonos eredeti magot ültet, és valaki, egy rabló, ugye, a búza közé, ugye, szántott, vagy hogy mondják, magot vetett, konkoly. És az emberek oda mennek, mit csináljuk ezzel, hogy ott egymás mellett nőnek? És mit mond Jézus? Hadd nőjön együtt, mind a kettő az aratásig. És az aratás idején megmondom az aratónak, szedjetek össze először, hogy kössétek kévébe, és égessétek el. A búzát pedig takarítsátok be csűrőbe. Én hiszek abban, hogy Isten országa növekedni fel fog növekedni, megerősödik, de ugyanakkor Sátánnak a birodalom is fog megerősödni, felnövekedni. Hát nem kell egy tudós, hogy valaki ezt látja, hogy ez az, ami történik, az egész történelem végén. az Isten országa, az evangélium terjed, mint a tűz, mindenhol a világban, kivéve Európában. Olyan ébredések vannak Dél-Amerikában, Afrikában, Ázsiában, mindenhol az égvilágon, kivéve Európában. Rengetegen térnek meg. Több ezer gyülekezetet plántálnak naponta világszerte. Az Isten országa nagyon-nagyon felhatalmasodott az elmúlt években. Nagyon. De ugyanakkor látjuk a sátának a birodalmát. Hát csak nézzük meg az internetet, a pornografiától kezdve. Vagy látjuk a muszlim, hogyan mit csinálnak az isztek. Azt hiszem, hogy egyértelmű, egy nagyon-nagyon gonosz világban élnek. Ha valaki ezt nem hiszi el, akkor nézze meg a híreket, mondjuk 10 órát. És meg vagy győződve, hogy borzasztó, milyen dolgok történnek ebben a világban. Tehát, szerintem ezt látjuk. És ahogyan növekszik mind a kettő, és szerintem akkor lesz vége, amikor mind a kettő olyan hatalomra kerül, és olyan nagy feszültség van a kettő között, mintha ezt többet nem fogunk bírni, akkor jön az aratás. Akkor jön az aratás. Akkor vége lesz az egésznek. Ellenmér Isten az aratás. Biblia arra beszél, hogy jönni fog az aratás, és hirtelen lesz, és látható lesz a vége. Apcsal egy, és ezt mondta, Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, ki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Ugye? Fölnézek az égre, Jézus éppen felemeltetett, és ez az angyal azt mondja, hogy úgy fog jönni, ahogy elment. Jelenések így mondja. Innen eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége. Úgy van. Amen. Tehát Jézus Krisztus hirtelen jön, mint egy tolvaj, és úgy fog jönni, ahogy elment az ő testben van most. Amikor ő elment, testben volt, és felemeltetett az égbe, és ott van, és várja, hogy mikor jön újra. És amikor ő eljön, a Biblia azt mondja, hogy mindenki fogja látni. A CNN-en keresztül, vagy a BBC-en keresztül, fogalmam nincs, abszolút nem érdekel. És nincs egy szükség technológiára. Lehet, hogy csak egyszer csak kinyitja az egész eget, és akkor itt van. Mindenki fogja látni. Hirtelen és látható lesz. De nem jön el, ahogyan elment, olyan értelemben úgy eljött, mint bárány, de hogy fog visszajönni. Filippi 2 azt mondja, hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyeiké, földieké, és föld alattieké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére. Tehát Jézus Krisztus úgy fog visszajönni, mint király. Mint győzelmes király. Mondom az ura, hogy the Lord of the Rings, akkor még visszatér a király. Visszatér a király, és ő fog innentől kezdve uralkodni. Nehéz találni egy képet, hát ne haragudjatok, ez volt a legjobb, amit tudtam találni. A Google tele van nagyon kicsős képekkel, de legalább valahogy így lehet elképzelni. Amikor megérkezik, akkor királyként érkezik. És felállítja az ő országát. Amikor Jézus újra eljön, akkor lesz az ítélet nap. A Biblia úgy beszél ezekről, hogy egyszerre meg fognak történni. Megérkezik, és rögtön lesz az ítélet napja. Apcsal 17, amikor Pál Aténben van, ezt mondja az aténiaknak. A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki, mindenütt térje meg. Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonságot adott mindenkinek azáltal, hogy feltámasztotta a halálból. Ugye? Pál azt mondja, hogy lesz egy ítéletnap, és Jézus Krisztuson keresztül Isten meg fogja ítélni ezt a világot. Ugye? Beszélünk a mai napon, hogy mi van a halál után, és azt szokták mondani, hogy hát senki nem jött vissza a halálból, kivéve egy ember, ugye? Egy valaki az egész történelem során jött vissza a halálból. És a Biblia azt mondja, figyelj rá, hogy ő mit mond a halálról, hogy mi lesz a halál után. Tehát az ítélet napja lesz, amikor Jézus Krisztus jön. Most Jézus Krisztus miért nem jött eddig? Majdnem 2000 év. Majdnem 2000 év. Miért nem jött eddig? Máté 24 ezt mondja. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon. Bizonyítságul minden népnek. És akkor jön el a vége. Jézus Krisztus türelmesen vár. Türelmesen vár, hogy mindenki megtérjen. Akit ő kiválasztott. Akit ő szeret. Igyekszik meggyőzni embereket minden országban. És amikor megvan az a szám, az vége. Vége lesz az egésznek. Jézus Krisztus türelmesen vár. Lehet, hogy te vagy az. Lehet, hogy te vagy az. Nem tudom, ki vagy. Lehet, hogy te fogsz megtérni, és vége lesz az egésznek. Mert Jézus Krisztus valakire vár. Türelmesen bírja. Na, még. Ez a földjel. Ha akarod követni a dolgok, az események világszerte, nézd meg, hogy az evangélium hol terjed. És fantasztikus belelátni, hogy minden hol terjed. És azért mondom, hogy közeledik a végén. Ez a fő jele. Igen, lesz egy háború, nagy feszültség a jó és a gonosz között, mind a két ország növekedni fog, de az evangélium terjedni fog mindenhol. És azt látjuk. A Biblia megígéri nekünk, hogy ott a mennyben lesznek emberek minden törzsből, minden népből, minden nyelvet fognak beszélni a mennyországban. Ez egy ígéret. 1. Tesszalonikai 4. Olvasok egy pár igeverset, hogy biztat minket az utolsó napra. Mert ami felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava, és az Isten harsonája. Maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak. Azután mi? És Pál azt gondolta, hogy ő még az ő életében fogja látni az Úr Jézus Krisztus visszajöttel. Azután mi, akik élünk és megmaradunk, velünk együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőben. És így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. Tehát az Úr jön, megragad néked, és onnantól kezdve mindig Krisztussal leszünk. És ez legyen egy vigasztalás. Titus így mondja, arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban. Mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését. A Biblia biztat minket, hogy igen, azzal a reménnyel vagyunk, hogy Jézus Krisztus újra eljön értünk. Ez vigasztalja minket, ez adja nekünk reményt. Mire? Hogy egy olyan életet éljünk, ahol tudjunk Isten dicsőíteni. Egy olyan életet éljünk, ahol a mi szívünk, hogy mi szívünkkel, hogy mi lenne a kifejezés annak, hogy akarunk tüzesen élni Jézusért. Akarunk szenvedésen élni Jézusért. Mert tudom, hogy mit hoz a jövő. A kérdés az, hogy szoktál erre álmodni? Szoktál erre gondolkozni? Vagy vágyni rá? Szoktál gondolkozni erre, hogy majd lesz egy nap, hogy nem lesz több sírás, hol az összes betegségek megszűnnek, hogy nem lesz több háború, nem lesznek több konfliktusok. Nem lesz szükség kórházokra, se orvosokra. Mi egészségesek leszünk. Megszűnnek az összes problémák, a küzdelmek, a hiányosságok, hogy egyszer csak betör a paradicsom, a teljes boldogság. El tudok mi ezt képzelni? Szoktál vigasztalni magadat ezen? Szoktál ezen gondolkozni? Hittek el, nem csak én, vagy keresztények szoktak ezen gondolkozni. A felvilágosodás korban és azóta sok szekuláris humanisták azon gondolkoznak, hogy majd ez a világ fejlődni fog. Az evolúció elméletre nézve, mi fejlődünk. És az lesz a végkicsengés a történelemnek, hogy majd mi egy jobb világot fogunk létrehozni. Mindenki akar hinni abban, hogy ez a világ majd jobb lesz. Mit akarnak lehozni a mennyet a földre? Minden világ nézet valahol így csúcsosodik ki. A kommunizmus. Ők is ebben hittek. Nem csak a humanisták, a kommunisták. Ez a vég kicsengés az ő világnézetüknek. Mindenki ezt vágyik. Erre vágyik. Hogy legyen már egy jó vége az egésznek. Szoktál vágyni arra, hogy legyen egy bosszúnak már valamikor, hogy a jó legyőzi a gonoszt. A gonosz olyan sok kurup dolog csinál a világban. És amikor te látod ezeket igazságtalanságokat, hogy dolgozod fel? Remélem, hogy nem mindegy nekem, hogy lopnak, csalnak és hazudnak. Akkor te nem is élsz, egy zombi vagy. Mert ez az igazságos harag legyen benned. Mert ez Isten képmására vagyunk teremtve. Az a helyén van, az a legrosszabb, ha neked nincsen érzelmek. Akkor tényleg egy élő halott vagy. És emiatt mi vágyunk arra a napra, hogy nekem nem kell a bosszút venni az én kezemben. Majd Isten majd egyszer bosszút áll, és visszafizet ezek az embereknek. És Miroslav Volf, aki egy nagyon híres professzor lett, azt hiszem Harvardban, Amerikában valahol, ő egy formát. És ő beszél erről, hogy amikor a szervek nagyon sok gonoszságot tett velük, a horvátok ebben kapaszkodtak, hogy az nem a mi dolgunk visszafizetni nekik. Mi tudunk békességben élni, szeretettel közel lenni, mert a bosszú nem a miénk. A bosszú az Isten, és Isten fog visszafizetni ezeket. Hiszünk ebben? Szoktál reménykedni ebben? Szoktál ebben vágyakozni, hogy Uram, hozd a te bosszú állásnapot. Fizetj vissza a gonoszt. Biblia azt mondja, hogy igen, buzdítsátok egymást ezek a szavakkal. Vigasztaljatok egymást ezek a szavakkal. Amikor nehézségekben vagyunk, amikor fájdalmak vannak, a Biblia is, igenis, azt kér tőlünk, hogy nézd fent az égre, és kezdjél reménykedni, kezdjél előre nézni, hogy mi az, ami vár ránk, mi lesz a jövőben. Igen, az Isten kegyelmes lesz, az Isten nem csak kegyelmes volt, az Isten kegyelmes lesz. Én úgy fordítom ezt magamnak, hogy keep calm, because Jesus is coming back. Tehát ugye, miért lehet megnyugodni, ahogy a britek szokták mondani, keep calm? Azért, mert mi tudjuk, hogy fog befejeződni a történelmet. Ha a Biblia nem írna le, hogy mi lesz a történelem végén, én nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én nehezen tudnék eladni esténként, ugye? Az ember hallja híreket, mi lesz itt? Mi lesz itt? Földrengésektől kezdve, háborútól kezdve, ez a világ csak egyre borzasztóbb lesz az államban. De mit mond a Biblia? Keep calm. Nyugodj meg. A történelem az Isten kezében van. Ő írja a történelmet, ő nagyon jól tudja, hogy ő mit csinál vele. Jézus visszajön. Egyszer vége lesz a történelemnek. De, ahogy már mondtam, én igazán nem erről akartam beszélni ma, hanem majd egyszer vége lesz a te történeted. És igazán erről akarok beszélni. Okay? Eddig ez csak egy ilyen bevezető volt a menny és a pokol témára. Hogy majd egyszer lesz vége, és egy új korszak be fog indulni. Jó? Tehát ez volt a hosszú bevezetés ennek az előadásnak. Ez a fő kérdés. Mit fog történni, amikor véget ér a te történelmednek? Amikor a te sztori befejeződik? Te tudod, hogy hova kerülsz? Te tudod, hogy mi lesz veled? Ez a kérdés a mai napon. Ez a téma. Hiszel esetleg a reinkarnációban? Egyre többen hiszek a reinkarnációban. Miért? Mert az a materialista szemlélet már kezd, az emberek nem hisznek ebben, hogy csak végállomás, nincs semmi, hanem az emberek egyre nyitottabban lelki dolgokra, és egyre többen hisznek a reinkarnációban, és értem. Mert hiszem, hogy az Isten az ő örökké valóságát elhelyezte mi szívünkben. Valahogy mindenki tudja a lelki mélyén, hogy Isten megteremtett engem nem csak erre az életre. Többről szól ez az élet. Ha csak erről szólna az életem, akkor ez egy nagyon depressziós, ugye? Ennyi az egész. Vége van. És egyre többen hisznek a reinkarnációban. Mert hiszem, hogy az örökké valóság mozgatja őket, benne van az ő lábukban. Érzékelik azt, hogy több van ennek az életnek. Ez mondom, a másik extrém az ateizmusnak. És ez most jön be nagy hatalommal a keleti vallásokkal. Egyre többen hisznek ebben. Ugye kell, hogy legyen valami. Vagy jobb helyre fogsz kerülni, amikor meghalsz. És ez volt az egyik dolog, ami biztatott engem, hogy muszáj erre tartani egy előadást. Amikor megyek temetésekre, és hallom, hogy milyen zöldségeket mondanak. Bocsánat, hogy így mondom, de borzasztó. Úgy beszélnek a halálról, hogy itt van ez a teenager lány, aki meghalt, és azért jöttünk össze, hogy ünnepeljünk az ő életét. Mert ő most jobb helyen van. És megnéző kedvenc zene, nem szabad sírni, mert nem kell sírni, ő most jobb helyen van, ez a kislány. Ő olyan, mint egy csillag, és most lenéz ránk, és imádkozik értünk. Ő valamelyik csillagra vált. És a papok mondanak ilyen dolgokat. Vigasztalni embereket, olcsó, sovány vigasztalásokkal, amit csak én kitaláció. Ne ámítjuk magunkat, nem tudom, mi az a jó szó, hanem próbáljunk foglalkozni. Ha Isten nem szólt, akkor lehet kitalálni, amit akarok. Ha Isten szólt, ha ő kijelentette magát, és nem vagyok a sötétségben, és nincs csend, ha ő kijelentette magát, akkor ő mit jelentett ki? Mi vár ránk, ha meghalnánk? Mit mond a Bibliáról? Mi a halál? Mi a halál? Mi történik velünk, amikor meghalunk? Amikor meghalunk, akkor elválik a test a lélektől. Elválik a test a lélektől. És azért nagyon furcsa, a halál nagyon idegen. Az én testem és az én lelkem együtt van. Amikor a halál megtörténik, akkor mit? A testünk meghal, eltemetik, de a lelkünk az még él. És most külön vannak egymástól. Idegen. Természet ellenes. Bármennyire természetes a halál, mert mindenünk fogunk meghalni. De természet ellenes nekünk. És a Biblia úgy beszél, hogy attól a másodperc, hogy te meghalsz, akkor a te lelked azonnal az öröki valóságba kerül. A Biblia sehol nem beszél purgatóriumra, vagy második esélyen van. Nincs. A Biblia nem is engedi ezt a gondolat. Azonnal a te lelked bekerül vagy a mennyországba, vagy a pokolba. Gondolkozzál azon. Én kilépek ide, elmegyek a parkba, és gyerekek dobálnak a labdák, és ott eltalálnak a fejemet, és leesek, és meghalok. Egy másodperc vagyunk a paradicsomból. Egy másodperc vagyunk, hogy tapasztaljuk a teljes boldogságot. Másodperc. Ennyi tart minket az öröki valóságtól. Egy másodperc. Azonnal kerülünk egy lelki dimenzióban. Ami, Biblia beszél, hogy ez egy átmeneti időszak. Pál ír róla, Filippi 1-ben. Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. A meghalás a nyereség, ez fura. Ha pedig az életben maradás az eredményes munkát jelenti számomra, akkor, hogy melyiket válaszom, ezt nem tudom. Szorongat ez a kettő. Ambivalens van a Pálban. Vágyodom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél. Pál tudta, ha ő meghal, ő azonnal Jézus jelenlétébe kerül. Ezzel a reménnyel vagyunk mi. A Biblia biztat minket erre. Az utolsó napon, amikor Jézus Krisztus újra eljön, akkor egy új testet fogunk kapni. Első Korintus így mondja. Ime, titkot mondok nektek. Hú, nagyon oda kell figyelni a Pálakat, mondani nekik egy titkot. Nem fogunk ugyan mindjárt elhunni, de mindjárt el fogunk változni. Hirtelen egy szempillantás alatt az utolsó harsona szóra, mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak a romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. Mert a romlandók testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és a halandónak halhatatlanságba. Amikor pedig ez a romlandó ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami megvan írva, teljes a diadal a halál fölött. Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te tulánkod? Tehát, Jézus Krisztus eljön, mi történik? A testünk feltámad, és újra egyesül a testünk a lelkünkkel. Ez lesz mind az utolsó ítélet napján. Jézus Krisztus eljön, mi feltámadunk, és megtörténik az utolsó ítélet egyszerre. Ugyanazon a napon. Egyesül a lelkünk a testünkkel újra. Akkor mindenki fog az Isten ítélő szék elől kerülni. Úgyis az Isten félelmetes ítélő szék elől kerülni. Jelenések 20. Majdnem a Biblia legvégén vagyunk. És kapunk végre egy képet. Milyen lesz az utolsó ítélet nap? Mi várható? A Biblia leírja. Olvasd el! Mindenki ott lesz! Látom egy nagy fehér trónust, és a rajta ülőt. Színe előtt eltűnt a föld és az ég, és nem maradt számukra hely. És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinek, ugye fontos emberek, a trónus előtt állnak. És könyvet nyitottak ki. Még egy könyv nyitottak ki, az életkönyv. És a halottak a könyvben írottak alapján ítéltetek meg cselekedeteik szerint. A tenger kiadta benne lévő halottakat, a halál és a pokol is kiadtak a náluk levő halottakat, és megítéltetett mindenki cselekedete szerint. És a halál és a pokol belevetetett a tűztavába, és a másik halál a tűztavába. Ha valaki nem találtak beírva az élet könyvébe azt, a tűz tovább a petenték. Nagyon ritkán, ha hallasz egy prédikáció erről a témáról. Ha nem olvasod a Bibliát, nem olvasod a Jelenések könyvét, akkor nem túl sok helyre ez előfordul a Bibliában, de a Biblia egyértelműen beszél a pokolról. És a mai világban abszolút nem népszerű, mert soha nem volt népszerű, de a mai világon különösen az emberek nem beszélnek a pokolról. Senki nem akar hallani róla. De a Biblia azt mondja, hogy aki nem hisz az Úr Jézus Krisztusban, meg nem dönteti a Jézus Krisztus mellett, ugye az utolsó ítélet napján az az illető nem kerül az Isten jelenlétében, hanem a pokolba megy. Most nem hozok sok igevers ide, azt mondja, ez az egyetlen, amit be fogok hozni a pokolról, de az utolsó ítélet napján lesz ez az ítélet nap, és már szétválik az emberiség. És csak két helyre kerül minden egyes ember a történelem során. Vagy a mennybe, vagy a pokol. Félelmetes belegondolni. Tudnánk egy egész előadást tartani, hogy miért fontos a pokol, mint teológiai igazság, hogy ebbe hiszünk. A kérdés nekünk ma az, hogy akkor hogy kerülhet az én nevem az élet könyvében. Lukács 10-ben Jézus azt mondja az ő tanítványainak, de ne annak örüljétek, hogy a lelkek engedelmeskedek nektek, inkább annak örüljétek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben. Magyarul Jézus akarja, hogy ez okozza nekünk nagy öröm. Hogy én tudom, hogy az én nevem fel van írva az élet könyvében. A kérdés ma reggel, te tudod, hogy a te neved fel van írva az élet könyvében? Jézus azt mondja, hogy ez legyen a te életedben legnagyobb örömed. Sokkal nagyobb, mint a szolgálat, sokkal nagyobb, mint bármi. Ez legyen a motivációd, ez legyen a te öröm forrásod. Hogy én tudom, hogy ha én meghalok most, akkor az én nevem fel van írva az élet könyvében. És én reménykedek abban, hogy mindenki, aki itt van most, azt tudja magáról. Ha nem tudod azt, akkor nincsen örömöd, de nincsen, van örök életed, de nincsen mennyországod. És a pokol a végső stádium. Hogy lehet tudni, hogy a neved fel van írva az életkönyvében? Efézus 2 így mondja, de itt tudnék felsorolni 100 bibliás. Hiszen kegyelemből van az üdvösségetek. A hit által, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se tudjuk neki. Hogy kerül valakinek a neve az életkönyvében? Kegyelemből, hitáltal. Világ legegyszerűbb dolog. Amikor az ember odáig jár, eljut az ő életében, hogy tudom, hogy ki az én megváltom. Tudom, hogy Jézus Krisztus az engesztelő áldozat az én bűnömért. Nem csak a világ bűnért, hanem én meghalt értem, és helyettem, és miattam. És én bízom benne. Tehát át tudom képzelni, hogy lesz egy utolsó ítéletnap, és mondjuk Isten megkérdez, miért engedtek be a mennyországban? És itt nincs magyarázkodás. Itt nem kell mondani semmit, mert Isten már tud mindent. És valahogy ezt elképzelem, hogy Ernő csak oda mondhat Krisztus, ennyit tudok, ő az én megváltom. Én bűnösebb vagyok. De Krisztus ő az, aki meghalt értem. És Sátán, aki az űrbe pereskedő, utálja ezt, ugye? Mert ő is látja, hogy bűnös ember vagyok. De Krisztus pontosan ő miatt. Hogy bízom benne.
azok az embereknek a nevük fel vannak írva az élet könyvében, akik egyszerűen szimplán bíznak Krisztusban.
Róma 8.
Tehát nincs több kárkoztatás azoknak, akik Jézus Krisztusban vannak.
Azt tudod magadról?
Tudod magadról, hogy Isten nem ítélkezik többé fölötted. Soha nem fog haragudni fölötted, mert az ön harag, pohár, ki van öntve Krisztusra. Neked nem kell meginni.
De az ítélet napja, az üdvösség, az hit által van Jézus Krisztusban, de nem hit cselekedetek nélkül. Luther Márton beszélt erről. A Jakab könyve ezt tisztán kifejezi. Hit által van az üdvösség, de nem hit, ami egyedül van cselekedetek nélkül. Az előbb is olvastam fel, hogy ott a cselekedetek szerint meg voltak ítélve. De ne csavarjuk az igét. Engedjük, hogy az ige mondja, amit mond. És a legsúlyosabb, legfontosabb textus, amit beszél, az ítélet napjára az Máté 25. Engedjétek, hogy felolvasom az egészet, az egész nagyon fontos. Mikor pedig az ember fia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Tehát eljön utolsó ítélet nap, mi feltámadtak, ott van az egész emberiség, a lélek és a testnek összejött, és ott állnak. Ott állunk. Összegyűjtenek eleje minden népet. Ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat a jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottaim, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Miért alatt kell mondani? Mert éheztem, és ennem adtatok szomjasztam. Vagy, bocsánat, mert éheztem, és ennem adtatok szomjasztam, és innom adtatok. Jövevény voltam, és befogadtatok. Mezítelen voltam, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni, vagy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innad adtunk volna? Hát ők nem is tudnak erről. Mikor láttunk jövedénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelenek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd neki. Bizony, mondom néknek, amikor megtettétek ezeket akár csak egyen is a legkisebb atyám fiai közül, velem tettétek meg. Akkor szól a bal keze felől állókhoz is, menjetek előlem, átkozottak az ördögnek és az angyalainak elkészített örök tűzre, mert éheztem és nem adtak ennem, szomjaztam és nem adtak innom, jövevény voltam, és nem fogadtatok be. Mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel. Beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. Akkor ezek is így válaszolnak neki. Uram, mikor látok téged éhezni, vagy szomjazni jövőbénynek, vagy mezítelennek, betegen, vagy börtönben, amikor nem szolgáltam nekem? Akkor így fel neki. Bizony, mondom nélek. Amikor nem tettétek meg ezeket egyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre. Hú! Ez kemény! És amikor ilyen textet olvasom, meg kell lassulni. Miért újra és újra megismételi ezt a listát, ugye? Szegények, ugye a jövőjének. És újra és újra felsorolja ezeket. Mert Jézus azt akarja, hogy mi gondolkozunk ezen. A te hited, valójában ösztönöz téged, hogy másokat segítesz? hogy másokat szolgálsz. Itt nincs fogyasztói kereszténység. A fogyasztói kereszténység nem létezik. Értitek? Hogy én kiszed Krisztusban hátradőlök, és minden rendben van, és várom a mennyet. A Biblia egyértelműen beszél. Amikor a hited munkálkodik benned, akkor te fogsz másokat szolgálni, és lehet, hogy nem is veszed észre. És ez nem csak az irgalomra vonatkozik. Mintha az emberiség ketté lehetne választani. Azok, akik hálából, kegyelemből szolgálnak másokat, és a mások, akik önző módon saját magukért élnek. És így szép választja az emberiséget. És hol vagy itt? Hited van? Hogy akkor azt mondja, hogy hagyd lássam a te hitedet. Mert egy hit az mindig szolgál másokat. Mit mondod Jézus Péternek? De szeretsz engem? Akkor szolgáld, vagy vigyázz az én bárányaimban. A hit, a szeretet Jézus felé, az úgy mutatkozik, hogy foglalkozom másokkal. Itt van egy hosszú lista. A világ tele van emberekkel, akinek szükség van segítségre. Magadért élsz, itt van a végállomás. Másokért élsz, mert Jézus mindent megtett, érted? A mennyország várál. Kemény, kemény tanítás. De nagyon-nagyon világos. Tehát így fog kinézni az ítéletnap. Így fog kinézni az ítéletnap. Tudjunk, hogy mi vár ránk majd egyszer. De érdekes módon, hogy ahogy lemegy az ítéletnap, és a kecskék mennek a pokolba, mintha Isten azt mondja, na, keresztények, nem menjetek sehova. Lesz még egy ítéletnap, csak nektek most. Kicsit behúzza a nyakát. Pál így mondja másik Korintus 5-ben, mert mindnyájunknak leleplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélő széke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, azt szerint, ami a testben cselekedett. Akár jót, akár gonoszat. Mivel tehát ismerjük az Úr félelmét. Tehát Pál beszél az Isten félelemre. Lesz egy nap, ahol mindannyiunk, vagy bocsánat, azok, akik Krisztusban vannak, hívők, és oda fog állítani minket Jézus ítélőszék előtt. És arra lesz szó, hogy de hogy szolgáltad őt. Mit tettél, mit csináltál? Kolosszi így mondja. Amit tesznek, jó lélekkel végezzétek úgy. Mind az Úrnak, ugye? Amikor te dolgozol, dolgozol az Úrnak. És nem úgy, mint az embereknek. Tudván, hogy ti viszonyzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget. Az Úr Krisztusnak szolgáljatok tehát. Mindegy, hogy milyen munkát végzel, amikor te végzel egy munkát, egy szolgálatot, most gondolok a zenészekre, akik konyhában vannak, igenis akarunk szolgálni, mert másokat szeretjük, és másokat akarjuk jobbá tenni a világon, most olvastam ezekről, de valahogy mégis a Biblia visz minket, hogy a végső motiváció, hogy azért teszünk, amit teszünk, az Isten dicsőségért. Hogy az Úrnak a neve nagy legyen. Hogy az emberek egyre több ember megismeri az Urat. Első Korintus így mondja. Egyáltalában ne ítéljétek azért addig, míg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait. És nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait. És akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretet. Szolgálok az Úrnak. És Isten rávilágít, és azt mondja, tudod barátom, nekem nagyon fontos, hogy mi van a te szívedben. Ugye? És akkor jött terelni, figyelj, foglalkozzál a szíveddel. Miért csinálsz, amit csinálsz? Én itt tudnék kiállni előtted, és az én saját
dicsőségemre, saját büszkeségemre kínálni, ugye? Könnyen. Építek magamnak egy kis királyságát, egy kis, mit tudom én. Mi van az én szívemben? Mi van a te szívemben? Akarok tetszeni embereknek? Olyan dolgokat mondani, hogy hírnevem legyen? Azt mondja, hogy amit az Isten dicsőségére végeztünk, az marad. Amit a saját dicsőségére végeztünk, az el fog égni. Első Korintusban írt, ha valakinek a munkája, amely ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni, bizony. De ha valakinek a munkája megég, kárban, ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. Isten tróna előtt fogunk állni. Minden lelkész, mindenki, aki szolgált, mindenki élt Jézusért, és az Isten rá fogja világítani. És kiderül akkor, most ne ítéljük egymást, vagy kiderül akkor, hogy valójában kegyelemből és hálából megtettem azt, mit tettem az Isten dicsőségek, vagy az én saját dicsőségemet. És Isten bízhat minket, igen, nézd meg a szívedet. Én hiszek abban, hogy Isten folyamatosan tisztít minket. Pál azt mondja, hogy én akarok embereknek tetszeni, akkor nem is lennék az Isten szolgálja. Ha én akarok az én hírnevem, miért szolgálni, akkor nem baj van. Igen, az üdvösségünk kegyelemből van, hitáltal, Jézus Krisztusban. De a Biblia buzdít minket a jó cselekedetekre, hogy jutalomokra is gondolkodjunk. Nagyon érdekes. A mennyország vár ránk, de mégis a Biblia azt mondja, hogy igen, amiket a szolgálsz, másokra töröljön, Isten dicsőségére töröljön, de ne felejtsd el valamit. Amiket a szolgálsz, jutalom vár rád. Máté 6. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és hol a tolvajok kiásnak és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és hol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. És itt rengeteg bibliaverset. Azt mondom, hogy 16 éve tanított Magyarországon, egyszer se említettem, hogy figyeljünk a jutalmakra, mint motiváció. De a Biblia beszél erről. Valahogy én valahogy csak elsajátítottam, hogy hát úgyis a Magyarországban leszünk. Mit kell ennél nagyobb dolog, mint a Magyarországban leszünk. De mégiscsak a Biblia felhívja figyelmünket. Igen, gondolj végig. Jutalom vár. Szolgáld az Urat úgy tudván, hogy ő előre készített valamit neked. Szolgáljál. Tudjál. Jönnek a jutalmak. Ez egy jó dolog. Most miért? Miért van ez az egész? Próbáljuk összerakni egy képet. Azért, mert az örökké valóságban majd folytatódik a történelem. Az örökké valóságban folytatódik a történelem. Máté 25. Az Úrra így szólt hozzá. Jól van, jó és hű szolgám. A kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Menj be, Urad, ünnepi lakomáján. Ugye? És ez az egész, nem hoztam ide az egész példázatot, de ez Máté 25. Az utolsó időre vonatkozik. Mint a másik példázat, a lyuk és a kecskék. És ez is egy utolsó idő példázat. És arra szól, hogy amikor mi élünk ezen a földön, Isten kiosztott különböző talentumokat nekünk. Az egyik kapott egyet, a másik kettőt, a másik ötöt, a másik tizet. És ez a példázat azt dolgozza fel, hogy az ő ura, hogy van azok, akik szolgáltak őt. És aki
tevékenytek azok a talentumok, amit az Isten adott nekik, nem ásták el, hanem kezdtek szolgálni. És szaporodtak a dolgok. És az öt talentumban még ötöt hozott vissza. És az Úr azt mondja, jaj, de jó, szolgálom, nem ástad el. Vállaltál kockázatodat. Hitáltal, hitből éltél. Akartál, hogy az én országom szaporodjon. Fantasztikus. Kicsiben voltál, hű, gyere be a mennyországba, és most többet adok neked. Többet adok neked. Többet fogok rád bízni. Gyere be a lakomjára. Ünnepelünk! És tudjál, hogy amit te csináltál, most fogod folytatni a történelem, vagy az örökké valóságban. Tehát van egy átkapcsolási pont. A Biblia beszél erről, hogy majd az örökké valóságban mi fogunk uralkodni vele. Fogunk uralkodni Jézussal. Ezt ki lenne mondani, kicsit beszélünk erről akkor. Mit fogunk csinálni az örökké valóságban? Mit fogunk csinálni? Hogy fog kinézni a mennyország? Első János 3 szeretteink most Isten gyermekei vagyunk, de most az vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy miré leszünk. Mi leszünk? Hát tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá. És olyan fogjuk őt látni, amilyen valójában. Mi az, ami legfőképpen lesz jellemző a mennyországról? Hogy ott lesz Jézus. És fogunk látni őt. És fogunk hasonlítani rá. Egy tökéletes, csodálatos testet fogunk kapni. Nem tudom, milyen kép most itt a te eszedben, hogy ott van egy tömeg, és ott van a tömeg Jézus Krisztus körül, és csak nézem, hogy miről beszélnek. Valahogy úgy kezdtem képzelni, hogy Jézus oda megy hozzád, és ő kezd beszélni vele. Ugye királya, királya, személyesen megismer elmér. Minden tud róla. És azt mondja, gyere be a lakomára. Ünnepelni kell. Ugye, és ebben a lakomában sehol nincs sírás, ugye? Nincs fájdalom, nincs betegség, nincs konfliktus, nincs irítség, féltékenység rá. Csak öröm, csak boldogság van, csak közösség, csak szeretett közösség. Jézus lesz ott a középpontban, és ő ismer mindenkit. Ő a király, ott lesz, ő is testen fogunk látni az ő átszegezett kezét. És valahogy kezdjük megérteni, hogy mit is történt a történelemben. Miért is engedtek ezeket a katasztrofális dolgokat. Szerintem valahogy az örökké valóságban azzal fogja elkezdeni, hogy van egy nagy ünnep. Ugye nem, hogy mi ünnepelünk egy éjszaka, hanem régebben egy héten keresztül ünnepeltek. Csak az örökké valóságban ugye nincs idő, de ott fogunk mi együtt lenni. És boldogok leszünk. Nem lesznek ezek a szörnyű hírek. Milyen lehetne az? Annyit tudok, hogy ott lesz Jézus. Fogunk énekelni, ugye? Fogunk őt dicsérni, de nem csak fogunk énekelni. Nem csak dicsérünk, hanem ünnepelünk, és bejön ez a ritmus. Ünnepelünk, pihenünk, és uralkodunk. Egy új világban fogunk élni, amely megtisztult a bűntől. Róma 8. Az egészet akartam így kírni, mert ez a legfontosabb ige szakasz a Bibliában erre. Ne felejtsük el, az emberiség, Ádám és Éva, mi bűnben estünk, és mivel mi bűnben estünk, miattunk az egész világ, a teremtett világ is bűnben esett. Tehát miattunk a halak szenvednek, ugye? Miattunk a madarak szenvednek, a fák szenvednek. Ez a világ szenved miattunk. És a Biblia így beszél a teremtett világról, amit Isten egyszer kimondta, nagyon jó, ez nagyon jó. És
Gyönyörű. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, ami láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak betetett alá, nem önszántából, hanem azáltal, aki alá betette. Mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából, Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságának. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtózik, és együtt bajudik, mint ez ideig. A Biblia fest nekünk egy képet, hogy majd egyszer a mennyország legyen a Földön. Vagy inkább a mennyország és a Föld egyesül, összegyűl a két dolog. A materiális, fizikális és a lelki világ együtt összegyűl. És amit Isten egyszerre kimondta, hogy gyönyörű, szép és tökéletes és fantasztikus, de bűnben esett, Isten ezt a világot fogja megújítani. De mi el sem tudunk képzelni ezt a világot bűn nélkül, mert mi csak így ismerjük. De annyira gyönyörűséges lesz, hogy a Biblia azt mondja, amit szem nem látott és tűn nem hallott, ez, amit az Isten előre készített azoknak, akik szeretik őt. Tehát ez a világ valahogy újra pompás gyönyörűségében meg lesz újítva, meg fog szabadulni a bűntől. És hiszem azt, hogy ez egy másodperc lesz. Tehát Isten előre készítette ezt a világot, mint a mi otthonunkat. Csak mindig nevetek, amikor beszélek, és találtak vizet Marson, mintha valami új világot akarnak létrehozni Marson. Ki a fene akar élni Marson? Nem, hogy ez a világ nem arra volt kitalálva. Ez a világ arra volt kitalálva, hogy mi élvezünk ezt a világot. Most jöttünk vissza Erdélyből, és nagyon szép dolgokat láttam. Kertben kezdtük a történetet, de az új Jeruzsálem a mennyországban egy város lesz. A Biblia arra beszél, hogy egy kicsi kertben elkezdődött a történelem, és a történelem, hogy egyszer véget ér az új Jeruzsálemben, egy városban. Magyarul a történelemben láttuk bizonyos fejlődések, és hiszek ezek a technológiai fejlődések, azok is ott lesznek a mennyországban. Van egy vers, Jelenés 21-ben. Így hangzik, a népek az ő világosságában fognak járni, és a föld királyi oda viszik be a dicsőségüket. Kapuit nem zárják be, nappal, éjszaka pedig nem lesz. A népek oda viszik az ő dicsőségüket és tiszteletüket. Tehát a magyar nép a csodálatosságok ott lesznek. A magyar kuriózum, a hungarikum ott lesz a mennyországban. Minden népnek van saját kuriózuma. Kertes kalács, kertes kalács ott lesz. Bizony. És vinetta ott lesz. Pálinka ott lesz. Vannak dolgok, amik átfednek, amik minden országban, minden kultúrában, de minden jó dolog ott lesz. És mintha a királyok bevonulnak nagy zászlójukkal, és hozzák ezek a kulturális kincseket. Értedek, a történelem fejlődött, és nagyon szép, gyönyörűség dolgokat kihúzták. És ez is nem csak eltörlődött, ja, ebből elegebb van, de hogy is. A történelem szépen fejlődött. Szép dolgok jöttek ki. És ezek a királyok az országok valahogy jönnek, és ezzel leteszik az Isten Jézus lábánál. És azt mondja, ez jó. Ez megtartjuk. Ami nem jó, és abból is van sok, az azon nem tartjuk meg. Ugye? Ezeket elvettük innen. És így kell ezt elképzelni. A mennyországban ott lesz emberek minden nyelvből. És ezzel is be is fejezem. Minden nyelvből ott lesz, lehet, hogy lesz egy közös nyelv, az nem tudom. De lehet, minden nyelvből lesznek emberek, minden törzsből, mindenki ott fog rajongni és ünnepelni a bárányt. Hogy ő miatt vagyunk itt. Őt ünnepeljünk. És ezzel az előadással akartam bíztatni mindenkit, hogy szoktál gondolkozni a mennyországról. Csak gondolkozni, szoktál reménykedni. Szoktál ezzel másokat vigasztalni. De mire gondolsz, amikor a jövőre gondolsz? És a Biblia azt mondja, így szól az, aki ezekről bizonságot tesz. Bizony, hamar eljövök. Amen. Jöjj, Uram Jézus, jöjj. Maranatha. Jöjj, Uram Jézus, jöjj. Minél hamarabb jöjjön. Remélem, hogy egy kis kóstolást tudtam adni a mennyországról és a pokolról. És remélem, hogy tudtam elhelyezni egy kis magot a szívedben, hogy tudjál reménykedni. Tudjál örülni annak, hogy tudjál mi vár rád, mert a te neved fel van írva az életkönyvében. De ugyanakkor, ha itt vagy, és nem vagy biztos, hogy a te neved fel van írva az életkönyvében, nem menj innen, és a mindegy, a pokol vár rám, nem baj. Hogy szokták mondani, hogy átmegyek azon a hídon, amikor odaérek. Ugye barátom, az már vége. Az már késő. Itt kell eldöntened. Akarsz a mennyországba menni, vagy nem? Bízol Krisztusban, vagy nem? Csak két lehetőség van. A Biblia nem is engedi azt a gondolatot, hogy reinkarnáció, vagy valami. Krisztus nélkül a pokol az egy létező hely. Nem akarok senkit engedni innen, aki nem biztos, hogy ő a mennyországon megy. Ha nem vagy biztos ebben, akkor légy szíves, keresd meg engem, keresd meg Józsi, keresd meg Szabit, beszélje valakivel itt. Várkozunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te vagy a történelemben központi figura. És köszönöm, hogy te legyőzted a bűnt, legyőzted a halált, és köszönöm, hogy ilyen alázatosan eljöttél a világba, mint egy bárány, aki feláldozta magát értünk. De köszönöm, hogy nem úgy jössz vissza, hanem úgy jössz vissza, mint egy oroszlán, mint egy király, hogy hozzon magaddal de ítélő széked, a trónját, és majd az egész emberiség majd egyszer fog letérdelni előtted, és minden nyelv fogja vallani, hogy te vagy az Úr. De én kérlek, Úr Jézus, hogy légy szíves, munkálkodjál mindenkinek a szívében, aki itt van, hogy most tudják kimondani, hogy Jézus Krisztus az én megváltom. De én kérlek, hogy győzz meg mindenkit ebben a szobában, hogy merjen teljesen rád bízni magát, hogy tudjon megnyugodni abban, amit te tettél érte, hogy tudjon hitből élni, és úgy élni minden nap az ő életében, tudván, hogy az ő élete, vagy az ő neve fel van írva az életkönyvében. Én nagyon kérlek, Úr Jézus, munkálkodjál a magyar nép között, a magyar népnek a szívében, hogy ne csak legyen ébredések Dél-Amerikában és Afrikában, hanem Magyarország is. Hagyj kerüljen nagyon sok magyar ember a Magyarországon. Hagyj tudjon minél több magyar ember elaludni esteként, tudván, hogy ő Magyarországon megy. Kérlek, ments meg minél több magyar embert a pokoltól. Úr Jézus, kérünk, munkálkodjál csodálatosan a dentitőségére Krisztus nevében.